Köszönjük, mennyei atyánk, hogy a te igéd, hatalmas szabad porba dönti a sátánt és minden hatalmát és erejét. Köszönjük, hogy ezt a hatalmat nap mint nap megtapasztalhatjuk. Porba dönti a te igéd az én gonoszságomat is. Minden emberi rossz indulatomat, mindent, ami az óemberem, azt valóban halálra adja és megszabadít engem tőle. Áldalak ezért, Uram, hogy a gonoszság minden ereje és minden hatalma a Te igéd által vereséget szenved, és Te vagy a győztes. Köszönjük, hogy mi a győztes, a Te oldaladon állhatunk, Úr Jézus Krisztus, és áldunk ezért Téged, és nagyon nagy szükségünk van Rád. Nagyon rászorul a mi életünk a Te hatalmadra, megőriző kegyelmedre, hogy minden gonosztól, a személyes gonosztól, a saját gonoszságunktól, minden sötétségtől megóv bennünket, és valóban köszönjük, hogy kihívtál minket a világosságra, és élhetünk úgy, mint világosság gyermekei. Amen. Szeretett testvéreim, most megint látni fogunk két embert, és ez roppant gyakori, amivel most találkozni fogunk, nem is gondolnánk, hogy mennyire mindennapos dolog az, hogy Isten és az ő országa és a sátán és az ő birodalma örök harcban áll, ahogy ezt már többször hallottuk a héten, és tudva tudatlanul a sötét oldalon is állnak emberek, és maguk se tudják sokszor, hogy bizony nem Isten hatalmát szolgálják, hanem egy olyan sötét hatalmat szolgálnak, amely egészen rettenetes és borzalmas. Dave Hunt, ez a nagynevű amerikai hívő, író azt mondja, hogy rettenetes azt látni, hogy az emberek egyre kevésbé értik, hogy mik és milyen dolgok történnek körülöttük lelki értelemben, és ahogy a Biblia mondja, hogy az emberek végül imádni fogják a sátánt. Ez ma talán számunkra szinte hihetetlennek tűnik, de aki egy kicsit is ismeri az áramlatokat, a szellemi áramlatokat, az már egyáltalán nem így gondolja. Én nagyon is aggódok és féltem sokszor a hívő embereket. De nem én féltem igazán, hanem maga az Úr Jézus. A Máté 24-ben arról beszélt az Úr, hogy milyen is lesz az, mert megkérdezték a tanítványok, hogy lesz Uram majd a te eljöveteled. És akkor Jézus tulajdonképpen egy folyamatot mutat be, ahogy egyre sötétedik, és a végső fázisban azt mondja az Úr Jézus, hogy vigyázzatok, mert hamis proféták, hamis Krisztusok fognak fellépni, és nagy csodákat és jeleket tesznek, hogyha lehet, a választottakat is elhitessék. És mindig azt mondom, hogy itt figyeljük meg, kikért aggódik az Úr Jézus, akik ő benne ki vagyunk választva, értünk aggódik, és ha hozzáteszi, íme előre megmondtam néktek. És most megmondom őszintén, hogy engem meg az aggaszt nagyon, hogy mindezt tudjuk, és soha ilyen felelőtlen lelki magatartást nem tapasztaltam az egyházban, és nem tapasztalok. Az olvasmányaimból mindig azt látom, hogy az elmúlt századokban sokkal nagyobb felelősséggel voltak a hívő keresztények, a tanítás, az ismeret és minden tekintetben, most meg olyan lazák vagyunk. És olyan könnyű bennünket elhitetni. És aztán azt mondja Dave Hunt, hogy aggódik, hogy valóban a luciferi beavatás áldozata lesz minden ember. És valóban leborulva imádják majd a sátánt, mert azt hiszik, hogy a Krisztust imádják. Szóval egyszerűen félelmetes erre még gondolni is, és az ige majd, amit most felolvasok, bizonyítja, hogy mennyire együtt fut a kettő sokszor. Hogy mennyire sokszor az egyházba betüremkedik az ördögi hatalom és az erő, és bizony nem mindenki veszi ezt észre. Tehát most felolvasom az igét, mert itt most ma Simon mágusról és Péter apostolról lesz szó, illetve Fülöpről. Az apostolok cselekedeteiről ott könyv 8. fejezetének 4. versétől olvasom az igét. Akik pedig szétszóródtak, mármint Jeruzsálemből, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangos kiáltozással kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Tessék figyelni, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt, Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában. Mert még egyikükre se szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki, veszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát a gonoszságodból és gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt. Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi sem szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, aztán visszaindultak Jeruzsálem felé, és közben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Szeretett testvéreim, ugye megint látunk itt férfiakat, az egyik a mágusok prototípusa, ugye Simon, és érdekes, hogy Isten népe között Izrael területén ugyan a samáriaiak egy vegyes nép volt, hiszen az asszír fogság idején elhurcolt zsidók helyére pogányokat telepítettek be, és innen kezdődött a zsidók és a samáriai tartomány között az ellenségeskedés. Tehát ez egy vegyes nép volt. Most rögtön az elején szeretném tisztázni, hogy ami itt történik. Mert ugye nagyon sok közösség, meg különösen a pünkösdi mozgalom hirdeti azt, hogy a kézre átétellel lehet adni a Szentlélek ajándékát, másképp meg nem. Na most, hát aki nem ismeri és nem érti meg az Isten igéjét, az össze is keveri. Tudnék, miről is van szó? Hát testvérek, amikor az Úr Jézus Pétert felhatalmazza, akkor azt mondta, neki adja az Isten országának a kulcsait. Hát jó népi hagyomány szerint úgy gondolják, hogy szegény Péter apostol ott áll a menny kapujába hatalmas kulcsokkal, s ő a portás. Hát aki így gondolkodik, az abszolút félreértette az egészet. Mert Jézus Krisztus valóságos hatalmat adott Péter kezébe, és egyúttal az apostolok kezébe is. De mi volt ez a hatalom? Milyen kulcsról van itt szó? Ami valóban megnyitja a mennyek országának a kapuját. És az a kapu nem a mennybe van, hanem itt. Itt lehet bemenni az Isten országába. És mikor fordult ez a kulcs az árba? Hát először testvérek, pünköstkor. Először a zsidóknak nyitotta meg Isten a megtérés ajtaját, amikor pünköstkor Péter apostol ige hirdetésére 3000 lélek megtért, és megkezdődött az egyház élete, mert fordult a kulcs az árba, és megnyílt az Isten országa a zsidók előtt. Aztán utána itt a második kulcsfordulás, mikor a vegyes nép előtt nyitja meg, megint csak érdekes, ott volt Fülöp. Miért kellett oda lemenni Péternek? Hát pontosan azért, mert ő kapta a felhatalmazást, hogy megnyissa az Isten országának kapuját. És akkor vették a Szentlélek ajándékát. És a harmadik kulcsfordulás Kornélius házában, amikor a pogányok előtt nyitja meg Isten a mennyek országának a kapuját. Megint csak Péternek kell elmenni, emlékeztek rá, hogy a mennyből alászálló lepedő, őjed, Péter és egyed, Istennek fel kellett készíteni ezt a fanatikus keresztény hívő zsidót, hogy egyáltalán bemerjen menni egy pogány ember házába. És akkor bemegy Péter, és azt mondja, most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves, aki neki engedelmeskedik, ugye, és őt féli. Tehát Péter rájött végre, leesett a tantusz, hogy hogy is kell kinyitni neki az Isten országának a kapuját, még bizony a pogányok előtt is. Tehát értsük meg, és tessék megfigyelni a három kulcsfordulás közül, csak egyszer használja a kézrátételt Péter, mert sem pünköskor, a zsidóknál nem kellett neki a kezét rátenni senkire, és kapták a Szentlélek ajándékát, se Kornélius házában, mert ott is kapták annélkül, mert prédikált és kitöltetett rájuk a Szentlélek. De mind a három esetben Péternek ott kellett lennie. Tehát ezt értsük meg, ez komoly, ez így van. Ez az egyház történeti kezdet. amit igenis Jézus Krisztus személyesen Simon Péterre bizott. És aki ezt félreérti, vagy nem tudom akkor milyen kulcsra tetszene gondolni, de a mennyország kulcsa itt van, mert itt lehet bemenni, itt lehet megtérni, itt lehet új életet kapni, itt lehet üdvözülni. És azért kezdtem rögtön ezzel, hogy értsük meg, hogy mi is történik itt. Hiszen egy üldözés kezdődött Jeruzsálembe, mert még mindig élt az a hamis gondolat még a keresztények között is, hogy majd a népek ide tódulnak Jeruzsálembe, őnek is csak ott kell ülni szépen a babéreikon, és majd minden nép álljon Jeruzsálembe. Mert van egy ilyen Ézsaiás ige, de ez nem erre az időre vonatkozik. És akkor nem értették meg az urat, erre, amikor üldözést támadt és szétszóródtak, akkor elkezdődött ez a különös misszió, lement Fülöp Samáriába, aztán egyesek elmentek Antiókiába, és elkezdődött a nagy keresztény misszió. És ez pontosan a legelején vagyunk, amikor ez éppen elindul, István vértanút kivégzik, és ezután nagy üldözés támad, és a jeruzsálemi gyülekezetből sokakat letartóztatnak, elfognak, mások meg elmenekülnek. És ezek a menekültek viszik az evangéliumot, nem fogják be a szájukat, hanem hirdetik az igét a görög városokba és itt Samáriába. Tehát lemegy Fülöp, és elkezdi hirdetni az Isten igéjét. Ez a Fülöp is egy olyan csodálatos hívő ember. A 7 diakónus közül való ez a jeruzsálemi gyülekezetben, mikor diakónusokat választottak. Ő az egyik diakónus, és róla is azt olvastuk, hogy Szentlélekkel teljes férfiú volt. És tudjuk, hogy őt küldi Isten, amikor a Kandaké, az etióp királynőnek a pénzügyminisztere jár Jeruzsálembe az Istent imádni, ő küldi, és ide is őt küldi. És olyan csodálatos dolog ez, hogy vannak emberek, akiket lehet küldeni, mert Isten felhatalmazta őket, ők pedig vállalták ezt a nagy küldetést, és hirdetik az igét, és nagy megtérés születik. Én nem tudok szabadulni a gondolattól, hiszen nem sok idő telt el itt Samáriában, hogy ott járt Jézus, a samáriai asszony, Sikár városa. Ugye ezek a városok nagyon közel voltak egymáshoz. Hát nem felejtették el azt a, mit tudom én, egy éve történt eseményt, amikor maga az Úr Jézus járt közöttük. És a samáriai asszony telekiabálta a várost, hogy jöjjetek, és jöttek az emberek, és Jézus ott maradt 3 napig. Ez alapozta meg tulajdonképpen, és nyilvánvaló a siker éppen innen volt, mert hiszen a Szentlélek velük munkálkodott, és azt olvassuk, hogy nagy ébredés történt abban a városban. Milyen csodálatos az, mikor a nagy ébredés történik a városban. De figyeljük meg, amikor Pál apostol Filippibe van, és hirdeti az igét, akkor egy kis rabszolga lány, akiben jóslás, jövendőmondás lelke volt, minden nap odament, követte ezt a kis keresztény csoportot, és reklámozta őket, hogy ezek az Isten szolgái, akik néktek az evangélium ügyét hirdetik. Hát nagyon jó reklámot csinált nekik, de az ördög. És akkor tudjuk, Pál apostol ráparancsolt, és kiűzte belőle a jövendőmondás lelkét, lest is nagy kavar, és a börtönbe kötöttek ki. De csak azért említem meg ezt a történetet, hogy mindig odajön az ördög, ahol elkezdődik az Isten országának a munkája, ahol igazán hirdetik az evangéliumot, ő rögtön bekavar. Ő rögtön küld oda valami munkását, és be akarja építeni a gyülekezetbe. Most, hogyha ha Pál apostol nem tudta volna a lelkeket megkülönböztetni, akkor ezt a kis rabszolga lányt rögtön beültette volna a gyülekezet elé, és ő lett volna az egyik fő hívő, szét is verte volna a gyülekezetet. Mert egy idegen lélek lakott benne. Sokan nem érzékelik ezt a hihetetlen szembenállást. Nagyon érdekes, olvastam Engelsről, hát az idősebb generációnak nem kell bemutatni, de hát ő volt Marxnak az egyik ugye mecénása, meg munkatársa, és tessenek figyelni, mit mondott. Azt mondta, ebben a világban nagyon sokféle ideológia van, nagyon sokféle tanítás van, nagyon sokféle vallás van. De valójában csak kettőről van szó. Mindegyiket valamelyik csoportba be lehet sorolni. Az összes tanítást, az összes vallást, az összes... Azt mondta, vagy Krisztus, vagy Antikrisztus. Hát micsoda világos látás. Erről szól a világ. Erről szól a világ. Wilhelm Busch leírja, hogy Essenben volt lelkész, egy nagy német bányászváros, és hát szőnyegbombázásra lebombázák az angolok, amerikaiak a várost, és ég minden, a hulla hegyek a városba, szana szét, őnek is ég a parókia, próbálja megmenteni az égő parókiából pár értékes könyvet, meg egy-két holmit, és azt mondja, látni a csillagos eget, se víz, semmi már a házban, még csak bottal veri a tüzet, és már a ruhája is tüzet fogott. És egész komikus a helyzet, megszólal a telefon. Felveszi a telefont a gestapo. Azonnal jöjjön a gestaporra. Azt mondja, ember, hát egy világ dől össze. Itt mentem a kis holmimat, én most nem érek rá. Azt mondja, azonnal fél órán bejöjjön a gestaporra. Hát ugye mit lehetett tenni, bemegy a gestaporra, az előkelő magasrangú tiszt fogadja, és azonnal neki ront, hogy tessék abba hagyni az ifjúsági munkát és a gyerekmunkát, mert mi figyeljük magát, amikor romba dőlt a templom, amikor romba dőlt a gyülekezeti ház, akkor lementek a pincébe, amikor bedült a pince, akkor átmentek a másik pincébe, és egyetlen ifjúsági és bibliaóra meg istentiszteletet nem hagytak félbe a bombázás alatt. Azt mondja, ember magának ez a problémája, amikor egy világ dől össze körülöttünk? Azt mondta nagyon komolyan, hogy ez. Azt mondja, belenéztem a szemébe, aztán megértettem. Azt mondtam neki, Krisztus vagy Antikrisztus, ugye? Azt mondta a gestapó tiszt, pontosan erről van szó. Az égő világ az csak díszlet. Ehhez. Az csak díszlet. Erről van szó. Mert a maga, azt mondta, a maga Jézusa, ami csak az emberek fejében létezik, azt mi ki fogjuk verni. És erre azt mondta Wilhelm Busch, maga nagyon téved, ez a Krisztus él. Hát tessenek elképzelni, ilyen a világ, erről szól a világ. Tessék elni, erről szól a világ. És amikor a kis faluba, vagy a városainkba egyik helyen a katiboszi jósdája van, ezt most konkrétan mondom, mert Érden így nevezte ez a boszorkány az ő jósdáját, ami a legszörnyűbb volt, elkezdett járni a mi gyülekezetünkbe ez a nő, mert elvileg evangélikus volt, azt ez a feleségem figyelmeztette, hogy ne járjon a természetgyógyászhoz, mert ebből baj lesz. Azt mondta, az csodálatos keze van, meg gyógyszerei vannak, ő oda jár. Nem telt sok időt bele. Egyszer csak találkozik megint a feleségemmel, kezébe nyomja a névjegy kártyáját. Boszorkány a söprűn, Kati Boszi jósdája. Na most ugye nevetünk, de testvérek, ez nem vicc. Ez egy halálos háborúnak a stratégiája. És az összes ilyen kuruzsló, varázsló, jós, ez mind abba a táborba tartozik. Itt van a Simon Mágus. Ugye az eredeti szövegben mágusnak nevezi a bibliait, varázslónak fordítja, ami természetes, a mágus varázslót jelent szó szerint. És a mai modern pszichológia és egyéb szellemi irodalomban ma már nem mágusként használják elsősorban az ilyen embereket, hanem átvették a szibériai tunguz sámán kifejezést, és a sámán az tulajdonképpen az az ember, aki a túlvilággal kapcsolatban van, és a túlvilági hatalommal rendelkezik, és megdöbbentő, hogy Jung, akit már idéztem, azt mondja, Jézus Krisztus a sámánok prototípusa. Tehát Ilyen világban élünk, Krisztus vagy Antikrisztus, és látjátok itt is, megindul a nagy misszió, ott van rögtön Simon mágus. És annyira megdöbbentő, hogy ott valóban jelek és csodák történnek, közben a város apraja nagyja, hogy az Isten nagyságos ereje meg hatalma, ő a Simon mágus. Honnan is lehet megkülönböztetni, testvérek, az igazit a hamistól? Hát először is. Itt van, látjuk a hatalom. Minden hamis vallás ebből indul ki, hogy én hatalmat akarok, gyógyítani akarok, én mások fölött akarok uralkodni, én akarok lenni a guru, én akarok lenni a főnök, én akarok megmondani mindent. Ez a legbiztosabb egyik jele annak, hogy valami nem stimmel. A másik a pénz. Látjátok, megkínálja rögtön pénzzel az apostolokat, hogy adjátok meg nekem ezt a hatalmat. Ugye látjátok, mennyire a hatalom kérdése van. És akkor itt vannak ezek a hídgyógyítók, amelyek tulajdonképpen keresztény külsővel bújt sámánok, akik aztán próbálnak gyógyítgatni jobbra-balra. Amikor Jim Sanders odajött Érdre, akkor én beszéltem a gyülekezetbe, hogy ne tessenek menni gyógyítatni magukat. De lehet, hogy én voltam az oka, hogy pár idős asszony rögtön elrohadt magát gyógyítatni. Aztán jöttek lógó orral, hogy bizony nem tudta őket meggyógyítani, csak éppen kaptak egy szellemi fertőzést közben. Amiből attól félek, sose gyógyultak ki, mert nem vették komolyan, hogy mit csináltak. Tele van. Akárhol az Isten országát elkezdik hirdetni, rögtön jönnek. És csak hogy elmondjam, hogy ezek nem ártatlan dolgok. Jim Sanders azért jött Magyarországra, mert ez az amerikai fickó Ausztráliában működött, és Ausztráliában van egy olyan törvény, ha valaki valakit visszatart az orvosi kezeléstől és meghal, azt a törvény gyilkosnak nyilvánítja. És őt, mint gyilkost körözték Ausztráliába, ezért jött ide. Ezért aztán Érden is gyilkolt. Mert egy tanárnő, akit egész konkrétan tudom az ügyet, mikor mondták a kollégák, hogy hát menj és operáltasd meg a mellrákodat, egy 34 vagy 5 éves fiatal nő, akkor azt mondta, már az is bűn, hogy szobálattam veletek, mert majd a Jim Sanders meggyógyít. Aztán meghalt a mellrákjába. Hát akkor a polgármester persze kivágta őket a városból, mert valami rokona volt, vagy ismerőse. Akkor kivágták őket a városból. De nem józanodnak ki. Most megint visszajöttek. Az emberek elfelejtették. És nem értik meg, és nem értik meg, és nem értik meg. És itt van, tessék megnézni, még befurakodik a gyülekezetbe. Még megkeresztelkedik egyből, megtérés nélkül. Itt Fülöpnek nem volt bölcsessége. Beengedte a gyülekezetbe. Sőt, őt kísérte, munkatársává lett a hívő Fülöpnek. Hát micsoda gyakorlatlan volt ebbe Fülöp, de Pétert nem tudta félrevezetni, Péter átlátott rajta, és ugye hallottátok azt a rettenetes kemény ítéletet, amit kimond felette az apostol. Talán ez szeretetlenség? Egyáltalán nem. Ez volt a leghelyesebb, amit tehetett. Mert így menthette meg a gyülekezetet, a samáriai gyülekezetet. És hatott, mert Simon mágus is összetört. Mert rádöbbent, hogy tulajdonképpen ugye azt olvassuk, hogy mikor meglátta a Fülöp által történt csodákat, akkor egészen elámult. Mert az ő sarlatánsága, a nagy hatalom, az csak egy léggömb volt. És tessék megfigyelni, hogy a kuruzslók, ezek a varázslók a tüneteket veszik el. A tüneteket. Aztán éppen úgy meghal benne az illető. A feleségemnek a féltestvére kiment az Egyesült Államokba, és 4 szakorvosi vizsgája volt, ez mind az ideggyógyászat területéről, tehát pszichiáter volt. Hitetlen ember volt, aztán rákot kapott, 95-ben hazajött, akkor láttam életemben először, meg utoljára, és elmesélte nekünk, hogy ő az életének utolsó 10-valahány évében, illetve a szolgálatának utolsó 10-valahány évében, mint ugye pszichiáter, olyan módszereket használt, teljesen sámáni módszereket használt, az embereket levitte, ő így mondta, a magzati stációba, tessék jó figyelni, az evolúció stációkba, ahol sérüléseket kapott mondjuk a 5 millió évvel ezelőtt, mikor még Tarajos Göte volt, most én gúnyolom, ezt ő nem mondta, ezt csak én gúnyolom ki, tehát akkor, mikor megharapta, mit tudom én, a másik fenevad, de most mi ezen nevetünk, testvérek, de ezt halálkomolyan csinálják. És mennek emberek, és gyógyítatják magukat. És akkor csodálkoznak, hogy teljesen tönkre megy a hit életük, és minden tönkre megy körülöttük. És akkor mondom én ennek a kedves sógornak, hogy ide figyelj, te egy varázsló vagy, de így mondtam neki. Hát gondoltam, majd ordítani fog, rám néz, azt mondja, az de működik. És akkor én azért tovább provokáltam, mert ugye megműtette a béldaganatát, és közben azt mesélte ott nekünk, hogy ő meggyógyítja a rákosokat, mindenkit, és ilyen, meg olyan hatalom van benne, ugyanez. Ő a nagy hatalom. És akkor mondtam neki, ide figyelj, Laci, akkor miért feküdtél fel a műtőasztalra? És én nem láttam az arcát, a feleségem azt mondja, olyan ördögi vigyor jelent meg rajta, hogy ő bennem megfagyott a vér. Testvérek, ebbe vagyunk. És az emberek mennek, mint a borjóvágó hidra. Mert mindenki hasznot akar, mert mindenki nyerni akar, mert mindenkinek fontosabb a siker, meg az egészség, meg a hatalom, meg a csuda tudja, mi fontos, de nagyon fontos, és elhiszik. A Simon Mágust is azt mondja, apraja nagyja, a város apraja nagyja, szájt átva dicsőítették, hogy ő az Istennek ama nagy ereje. Hát ne legyünk már ilyenek, hogy nem tudjuk megkülönböztetni a feketét a fehértől, hát próbáljuk már megkülönböztetni, és lássuk meg a dolgok, és azt mondja az Úr Jézus, hogy gyümölcseikről ismerik meg őket. Csak még annyit, hogy Szászhalombattán megyek egyszer az istentiszteletet tartani, és az egyik drága hívő testvérem mondja, hogy tiszteletes úr, ez olyan elkeserítő. Mondom, mi? Azt mondja, hogy hát ide jött most ez a Jim Sanders a városba, azt mondja, de azt úgy képzelje, 200-400 ember tódult egyből hozzá. Mondtam neki, Irénke, ne aggódjon, 2 hónap múlva egy se lesz. Hát hogy mondhatok ilyet? Mondom, mert ez mind azért ment oda, mert meg akar gyógyulni. Ez meg nem tudja őket meggyógyítani, nem lesz az egészből semmi. Már ott sincs a városban. Semmi nem lett belőle. Mert mindenki csak azért ment. Én majd hozzátettem, mi megittem, milyen kevesen vagyunk. Na, mert akik ott vagyunk, kevesen, mi valóban Isten igéje miatt vagyunk ott. Mi az Úr Jézust keressük, nem a gyógyulásunkat. És akkor az orrunknál fogva nem tudnak elvinni bennünket ezek a mágusok. Mert ezek mágusok, tessék elvinni. Ezek egyáltalán nem azt akarják, amit az Úr Jézus, nem ő küldte őket. Egyre nehezebb a dolog. Néha olyan csodálatos dolgokat mesélnek, hogy valóban a szivárvány ragyog körülöttünk. Az evangélikus életben megjelent egy cikk, kommentár nélkül. Tényleg van mennyország, ez a címe. Kicsit közelebb jövök, hogy lássam. Egy nebraszkai protestáns lelkész fia. Itt ugye ez a protestáns, ez egy jó bújó fogalom, mert emögé minden belefér, ami nem katolikus. Tehát egy protestáns lelkész fia, Colton Burpo, nem tudom jó, hogy Burpo, vagy hogy kell kiejteni, műtétje után megdöbbentő halál közeli élményéről számolt be. Többek között arról, hogy van mennyországban egy nővére, akinek létezéséről nem tudhatott. 4 éves gyerekről van szó egyébként. A most 11 éves fiú 2003-ban egy későn felismert vakbélgyulladást követően életmentő műtéten ment át. Válságos állapotában 17 napot töltött a kórházban, 4 hónappal később, amikor egy alkalommal a kórház mellett hajtott el a család, az apja tréfásan megkérdezte, van-e kedved visszamenni. A gyermek így felelt, itt volt az, hogy énekeltek nekem az angyalok. Belenéztem a tükörbe, halálosan komolyan beszélt. Emlékezett vissza az apa. Colton ezután elmondta, hogy a túlvilágon járt, ahol találkozott Sámsonnal, Keresztelő Jánossal és Jézussal, aki hatalmas, nagy volt, ragyogó tengerkék szemekkel. A szülők hitetlenkedve hallgatták, úgy vélték, ezek a képzetek a gyermek által ismert bibliai történetekből származhattak. Ám amikor Colton elmondta, látta, hogy hol voltak a szülei, miközben ő a műtőasztalon feküdt, megdöbbentek. Anyja, mint mondta, egy másik szobába telefonált, apja pedig egy kis szobában imádkozott, miközben ő végig Jézus ölében ült. Megdöbbentett, hogy tudja, hol voltam a műtét alatt, mondta az apa. Mert ezt nem sem az orvos, sem a nővérek, sem a feleségem nem tudta, de egy gyerek igen. Ugyancsak meglepte őket, amikor Colton elmondta, hogy apai déd nagyapjával is találkozott, aki részletesen le is írt, noha nem ismerte. Az igazi megdöbbenés azonban az volt, amikor azzal állt elő az anyja elé, hogy neki két nővére van. Az anyja azt felelte, hogy bizonyára a nővérére és az unoka nővérére gondol. De Colton így válaszolt, nem, két nővérem van. Volt egy kisbaba, aki meghalt a hasadban, nem? Az anya egy interjúban elmondta, a család soha egyetlen szóval sem említette a vetélést Coltonnak. Sőt, ők maguk sem tudták, hogy az elvetélt magzat kislány volt. Olyan belső fájdalom volt ez, amiről még a barátaiknak sem beszéltek. Amikor Coltontól hallottuk, először nagyon mellbe vágott, de utána megkönnyebbültünk, hogy a kislányunk, akiről nem is tudtuk, hogy lány, jól van. Colton elmondta, milyen, és hogy úgy ölelgette, mintha sose akarna elengedni. A mennyországban lévő nővérét, akiről nem tudhatott, nem találhatta ki, semmiféle emléke nem lehetett vele kapcsolatban. De micsoda béke töltötte el bennünket, micsoda gyógyulás. Olyasmi, hogy hurrá, van egy kislányom, aki a mennybe vár rám. Azt hiszem, sok embernek van szüksége erre a reményre és gyógyulásra, mondta az apa. Colton elbeszélése szerint a mennyországban rengeteg a szín, nagyon sok ember és angyal van, mindenki 20 évesnek látszik, nincsenek öregek, senki sem visel szemüveget, és mindenkinek szárnyai vannak. És ezt megjelent könyvbe, és már 1,5 millió példányba ki is adták. Na most hova tegyük ezt? Mert ez nagyon szép történet. És úgy tűnik, hogy tényleg mintha valóságos lenne, mert az is. Csak akkor most mit gondoljunk felőle? És ez nagyon komoly probléma. Ugye, aki olvasta esetleg a 1980-as években jelent meg Ralph, vagy nem tudom milyen Moody-nak a könyve, hogy élet a halál után, én is elolvastam ezt a könyvet, tulajdonképpen ugyanerről van szó, a halál közeli állapotban szerzett élményekről. Most én a gyülekezetemben, illetve az ismerősi körömben, ahol nem egy emberrel találkoztam, hanem többel is, akik átestek a klinikai halál állapotán, én megkérdeztem őket, hogy mit éltek át. Semmit. Semmit. És akkor ezek mik? Hova tegyük őket? De komolyan, mert vannak, akik aztán esküsznek. Mint a Dávid Ibolyáról is hallottam saját elbeszélésében a rádióban, hogy egy autó beleesett során ezt élt át. Na és aztán megtért, hogy mi lett vele. Na most ugye ezek a dolgok, tessék elhinni, hogy ez nem az Isten országából való. Hogy merek ilyet mondani? Hát úgy merek ilyet mondani, testvérek, hogy a spiritizmusban pontosan ezek a dolgok történnek. Ott is látnak dolgokat, bizony. Azt mondják, megjelenik a halott, mint ahogy láttuk a Sámuel megidézésének a történetéből, és sokan el is hiszik, hogy ott Sámuel jött föl. Nem Sámuel jött föl, hanem az az ördögvilág produkálja ezt, amelyik van. Na most ugye ezt a dolgot hogy kell érteni? Én meg vagyok győződve, hogy ez a gyerek azért viselkedett így, mert a szülei, nem tudom milyen vallásúak, nem is érdekel, egész biztos, hogy családban okkult terheltség van. Tudnélik, azok látnak ilyeneket a halál közeli állapotban. A többiek nem látnak semmit. És tessék elhinni, hogy ez nem Istentől van. Már csak azért is nem. Honnan van kijelentésünk, hogy az elvetélt magzatok a mennybe kerülnek? Nincs. Semmilyen kijelentése az Úrnak nincs. Nem tudhatjuk. Akkor honnan van ez a kijelentés? Ez ige ellenes kijelentés. És azt mondja ugye anyuka, apuka, hogy hát erre volna szükség. Nos, gondoljuk csak végig a folyamatot. Most aki Azt a sok millió abortuszt elkövetjük emberek, aztán megvigasztal bennünket az ördög, hogy ne is izgassátok magatokat, mert ott van a kisfiad meg a kislányod, akit megöltél a, mit tudom én, a harmadik, negyedik hónapban. És akkor kész az ördögi evangélium. De hogy haltok meg, hát ott van, ott vár benneteket a magzatotok a mennybe, amit tulajdonképpen eltettetek lábalól. Hát most ez evangélium? Az. Csak nem isteni. Mert ha ilyen evangélium lenne, az Úr kijelentette volna nekünk. Ilyet a Bibliában sehol az égvilágon nem látunk. És ugye minden igazi keresztény teológia azt tanítja, ha olyan kijelentéssel találkozunk, olyan vallási kijelentéssel találkozunk, amelyik nem egyeztethető össze az Isten igével, az a sötét oldalról érkezett. Akármilyen szépnek tűnik, mert ez szépnek tűnik. Ez gyönyörűnek tűnik, az egész olyan kis kedves gyerekmese. És a világosság angyalának képébe jelenik, megmondja Pál sokszor, bizony. És ne, ilyenekre ne építsünk. Ezek nem építenek, ezek rombolnak. Ezek lerombolják a mi keresztény hitünket. Hát kit ért meg a Moody könyvön? Tessék egyet nekem megmutatni. Hát kit ért meg? Hát ez senki. És jön a mágus, és ő az Isten hatalmas nagy ereje, dehogy is az ördögé. És ezt tudjuk megkülönböztetni. Ez ugye Isten kegyelmi ajándékot is ad az ő népének. A lelkek megkülönböztetésének a kegyelmi ajándékát. Ezt kérni kell, könyörögni érte. Uram, én nagyon sokszor könyörögtem ezért, hogy meg tudjam különböztetni. A lelkészi szolgálatom elején olyan zavarba voltam, hogy azt se tudtam, mire gondoljak. Komolyan. Fogalmam nem volt dolgokról. És akkor elkezdtem tanulni, olvasni, keresni, kutatni, de legfőképpen könyörögni, hogy Uram, mutasd meg, már hadd értsem meg ezeket a dolgokat. Mert életveszélyes. Hát tessék megnézni, milyen kedves ez a Simon mágus, már be is épül a gyülekezetbe. És ha nem jön Péter, lehet, hogy ő marad ott, Fülöp elmegy, ő marad a gyülekezet vezetője. Mi lett volna ebből? Tehát ezeket nagyon-nagyon komolyan veszi az ige, és ugye, ahogy énekeltük az előbb az Erősvárba, viszont ahogy így összeomlik ez a Simon mágus, nem érdekes? Mint ha kiszúrtak volna egy lufit. Az egész kipukkad, egyszerűen nem lesz semmi. Ő maga álmodozik, hogy itt igazi csoda történt. A többi meg szemfényvesztés volt. Ugye? És hogy mennyire kiózanító dolgok ezek, és milyen jó, hogy az Isten igéje ezt elénk adja. És tényleg csak az igére építhetünk, mert ez a Szentlélek által kapott világosság. És akkor ezt a sok-sok mindenféle dolgot, ezt csak söpörjük szépen félre, mind ahogy Péter félre söpri ezt a Simon mágust. És tessék figyelni, most láthatunk magunk előtt két embertípust. És ez ma is így van. Két embertípus van. Az egyik az felelőtlenül nem érdekli, hogy igaz, nem igaz, Istentől való, nem Istentől való. Felelőtlenül megy, keres, mert szeretne valami gyógyító hatalmat, szeretne az emberek fölött hatalmat gyakorolni, és így tovább, szeretne pénzt szerezni, és az emberek megmennek. És nem veszik észre, nem tudják megkülönböztetni. És olyan jó, mikor van valaki, itt van ez a Péter, aki szigorúan ragaszkodik az igéhez, rendíthetetlenül a Krisztussal van kapcsolata, a Szentlélek uralma alatt él, és őt nem lehet becsapni. Ő pillanatok alatt helyre teszi a mágust. Hát jön és azt mondja, adok én nektek pénzt, de akkor adjátok nekem ezt a hatalmat. Hát félelmetesen, hogy egy ilyen ördögi ember megkaphatna ilyet. És nem ettől zeng a világ? Hogy kézrátétellel adogatják, azt se tudom, milyen lélek. És milyen lélek, tényleg, amit úgy adogatnak különböző gyülekezetekben, hanyattesnek, akkor már tudhatod, milyen lélek. Ha hanyattesnek, akkor tudhatod. Tudni, hogy a Bibliában hanyattes és az ítélet jele. Egyetlen egy helyet nem találsz a Bibliában, ahol nem arcra esnek az Isten előtt, csak akkor, ha az Isten ítélete utolérte, akkor esik hanyatt. Meg az ördög mindent fordítva csinál. A sátáni miséken mindent fordítva olvassák föl. Marsnak van olyan drámája, amiben fordítva írja a szent szövegeket, például a megváltó nevét, és így tovább, és így tovább. A sátánisták mindig ezt csinálták, mindent megforgatni, amit az Isten kimondott. Ez a tipikus lázadás, mindennek az ellenkezőjét, mindennek az ellenkezőjét. És akkor, hát igen, az igéhez ragaszkodok, kérem az Isten szent lelkét, és meg tudom különböztetni, melyik honnan való. Leborulok, vagy hanyatt esek? Nem mindegy. És testvéregé, láttam olyan filmet, amit készítettek egy ilyen gyülekezetben magukról. Dobta a szent lelkát az illető, dobta. Hát ki vagyok én? Ez Isten káromlás. Isten káromlás. Ki vagyok én, hogy szent lelket dobjak? Hát Isten a Szentlélek személye, a Szent Háromság harmadik személye. Majd ő dobhat engem el a pokolba. De én hogy? Csak könyöröghetek is, mit mond az ige? Adja az ő ajándékaint kinek, ahogy akarja. Nem, hogy én akarom. Hát ezek olyan fontos dolgok. És akkor mit látom? Adják a lelket, elfekszenek, fetrengenek, örjöngenek, ugatnak, röfögnek, kukorékolnak. És akkor azt mondják, hogy ez a Szent Szellemtől van. Hát akkor Jézus körül is ilyennek kellett volna történnie, nem? De nem ilyenek történtek körülötte. És Péter körül se ilyenek történtek. A pünkösdi tömeg mit kiáltott? Miután, mikor hallgatták, mintha szíven ütötték volna. Mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Ugye? Nem pedig fetrengés, meg örjöngés, meg nem. Hanem a józan. Mert az Isten lelke az erő, a szeretet és a józanság lelke. Ezt mondja róla az ige. Hát befejezésül annyit még, hogy ez a péteri fellépés, ez sokakat taszít. Ha valaki így lép fel valaki ellen, akkor azt mondják, hogy szeretetlen. Hát ez nem szeretetlenség. Még Simon mágussal szembe is. Látjátok, milyen eredménye lett? Rögtön, könyörögjetek értem az Úrról. Ez viti őt majd egy igazi megtérésre, amikor aztán most megtagad mindent, és higgyétek el, hogy ez nem is kározott el ez az ember. Ez biztos, hogy megtért. Mert ilyet, mikor kimond már ez a varázsló, hogy könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi rám ne jöjjön abból, amit mondtatok, ugye? Milyen drága a befejezés. Mert végül is ez a szerencsétlen Simon mágus éppen olyan nyomorult, kegyelemre szorult, bűnös, nem ő az ördög. Egy elveszett szerencsétlen ember, aki ugye a bábjáték, ismeritek, mikor az ujján mozog a báb, és játszuk a bábjátékot, hát ez ilyen bábjáték volt szerencsétlen az ördög kezébe. Hát ő éppen olyan áldozat volt, mint a többi, de éppen azzal józanította ki Péter, hogy nem engedett neki kitérőt, hanem egyszerűen azt mondta, ördög vagy. Mert ha azt hiszed, hogy te a pénzeden megvásárolhatod a Szentlélek ajándékát, akkor te az ördög rabságába, gonoszságba, és felsorolta iszonyú szavakkal, hogy milyen ember vagy. És összetört. Összetört. Őt így kellett lelki gondozni. Igen. És tudjátok, mi a csodálatos? Hogy én már nem egy ilyen varázslót láttam megtérni és összetörni. Igazán megtérni. Ilyen a mi drága Úrunk, hogy a legnagyobb ellenségét is megmenti, nagy szeretettel kiszabadítja, és nem kell nekünk rettegni, csak kiózanodni, hogy akármilyen mély bűnbe vagyok, akármilyen szerencsétlen módon vagyok az ördög fogja, akkor is van szabadítás. Akkor is, minden embernek. Ha csak, ezután Simon mágus azt nem mondta volna, hogy megátkozza Pétert, meg a többieket, és elvonul durva-furva. Akkor nem lett volna semmi. De milyen gyönyörű, hogy ez az ember azt mondja, könyörögjetek értem az Úrhoz. Hát megértette. Milyen jó, mikor egy ember megérti, hogy eddig rossz helyen voltam, és most át fogok menni a másik oldal. És higgyétek el, hogy átment. Mert én ismerem az Úr Jézust. Ő épp azért biztatta a Pétert ilyen keménységre, hogy ez az ember igazán megtérjen. Ne csak úgy félik. Mert ugye ott volt a hamisság benne, hogy ő csak a hatalmat akarta, azért csatlakozott Fülöphöz. Azért akart keresztény lenni, mert látta, hogy itt valami olyan van, amiről eddig én nem tudtam, hát ez egy igazi hatalom, ez kell nekem, nem az a varázslás, amit eddig csináltam. És Isten ezt nem engedi. Hát hogy ne? Hát én nekem akkor meg kell térni, hát ebből semmi pénzt nem csinálhatok olyan értelemben, hogy persze, hogy a lelkészeknek ebből kell élni, Pál mondja is, hogy aki az oltárnál szolgál, abból kell, hogy megéljen. Nem erről van szó, hanem abból, hogy ezt vagyont és óriási pénzeket gyűjtenek és kaszálnak abból, és óriási hatalommal bírnak emberi lelkek fölött, mert ezt nem engedi az Úr. És olyan jó, hogy még egy ilyen mélységben lévő embernek is van szabadulás. Ez komolyan. Hát milyen gyönyörű, nem? És itt látható, hogy milyen a mi Istenünk. Nincs olyan mélység, komolyan. Nincs olyan mélység, ahonnan ne volna szabadulás. Mert sokan azt mondják, na hát erre a bűnre már nincs bocsánat. Hol van ez megírva, hogy az okkult bűnökre nincs bocsánat? Sehol. Sőt, az van megírva, hogy térj meg. Itt mondja neki Péter, térj meg a gazságodból. Hát persze, hát meg, hogy ne lehetne megtérni? Nincs olyan bűn, amiből ne lehetne visszafordulni, megtérni, megújulni és kegyelmet kapni. És ez az evangélium, nem ezek a gyerekmesék, ezek a dajkamesék, aminek semmi igazi alapja nincs. Ezt a kisgyermeket úgy, ahogy ugye láttátok, hogy Jung mit írt magáról, hogy 4 éves korában volt a nagy élménye? Hát itt is egy 4 éves kisgyereknek van nagy élménye. És látomása és minden, és akkor most hasra esünk, mert olyan aranyos kis történet. De tényleg, hát tényleg aranyos. Csak nem igaz. És erre mondja Pál, hogy a mondákhoz odafordítják a fülüket, ugye? Mert viszket a fülüket. Ez monda. Ez egy igazi monda. Ezt felejtsük el. És nem volna szabad egy egyházi újságban az evangélikus életben jelent meg. Nem volna szabad leírni. Kommentár nélkül, mert elrettentő példának leírhatják, de egy sor kommentár nincs. Se bű, se bár. Hát ezt elolvassa valakint, állítom, hogy a vallásos embereknek 90%-a azt mondja, hogy ez gyönyörű és igaz. De nem igaz. Mert ha ez így volna, meg így volna igaz, akkor az Úr Jézus erről beszélt volna. És nem így van. No, hát akkor lássuk meg a mi életünkben vajon, ugye testvérünk meg kell ám vizsgálni, hogy vajon bennem nincsenek-e ilyen maradékok. Mert nagyon sok kedves testvérünk pont ezért nem tud megtérni. Évekig járnak a templomba. De ezt el kell mondani, testvérek, mert ez egy olyan dráma, hogy ezt el kell mondani, hogy megértsétek. Jutka néni ott ül az evangélikus templom szószéke alatt, körülbelül 75 éve vagy 80 éve. 80 legalább, mert már közel volt 90-hez. Beül a templomba, végénekeljük az énekeket, liturgiát, mindent ő szépen énekli. Elkezdődik az igehirdetés, mély alvásba zuhan. Ez minden vasárnap így történt. Egyszer fölébredt, biztos hangosat kiáltottam, egyszer fölébredt, meghallotta, hogy mit beszélek, többet soha nem jött templomba. De ez nem vicc, többet soha nem jött a templomba. És akkor elmentem a Jutka nénihez. És, mert ő minden vasárnapot volt a templomba. Ha fújt, ha esett, ha mi. Ő minden vasárnapot volt a templomba. Elmegyek Jutka néni, mi baj van, megbántotta valaki? Én voltam Jutka néni. Jaj, nem, cirógatott, aranyos, ilyen vagyok, olyan vagyok. Hát mondom, a gyülekező, jaj, nem, minden vasárnap ott volt a sütemény, ahol szokott ülni a padba. Minden vasárnap ott volt a sütemény, mert egyedül élő öreg néni volt. Mindig valaki más, de hozta neki. Nem, olyan aranyosak ő hozzá. Jó. Hát én nyugtalankodtam, imádkoztam, elsejtettem, hogy miről van szó, és megint elmentem hozzá 2 hét múlva, és én rögtön azzal kezdtem, Jutka néni, én aggódok a maga üdösségért. Erre egy megcirógatott, azt mondja, tiszteletes úr, nem úgy van, ahogy maga mondja. Hát hogy van Jutka néni? És akkor leadja a mesét, hogy a szomszédja, aki látta az előző életét, stb. A reinkarnáció, előadja, hogy ő a reinkarnációba hisz. És azért, szó szerint azért nem jött a templomba, mert egyszer fölébredt, és meghallotta, hogy én mit beszélek. Az nem úgy van. És úgy halt meg, hogy soha többet nem tette be a lábát a templomba. Akkor szabad ilyenekkel foglalkozni? Úgy halt meg. És én hiába mentem utána. Elmentem hozzá. Mert mindig kifogásolta. Azért nem jön, mert hideg van, azért nem jön, mert meleg van, mert most megfázott, most köhög, most náthás. Mondtam Jutka néni, minden vasárnap jövök az otthonból, ott jövök el maga előtt, elhozom az Isten tiszteletre. Soha nem jött el velem. Soha többet nem jött templomba. Egy aranyos, kedves idős néni. Csak azt mondják, még lelki gondozók is, azt mondják, hogy ugyan nem kell ezt komolyan venni. Hát, azért mondtam el ezt a Jutka néni történetét, mert Jutka néni már régen meghalt, úgyhogy elrettentő példának el szoktam mondani, és engem nagyon megrázott ez az eset, mert én mondom, olyan szeretettel volt irántunk, meg mindenki iránt, mert elkényeztettük, mert mindent, és lehet, hogy nekem is úgy kellett volna vele viselkedni, mint Péternek, de végül úgy viselkedtem, csak nem. Ő nem. Ő nem. És ugye meg kell vizsgálnunk, nincs-e bennünk ilyen. Tudnélik, nagyon sok ember nem veszi komolyan, hogy elment 16 éves korába a barátnőjével Jósdába. Nem veszi komolyan, amit én csináltam például, hogy ilyen akaratátviteli játékot, negyedik gimibe, és mindenki kihúzta azt a kártyát, amit én akartam. Ezt százszor azt húzták, és soha nem más. Mindig azt, amit én akartam, és úgy megrémültem, és mi lett a következménye, mert se bocsánatot nem kértem Istentől, se nem vett... Megijedtem, mert láttam, hogy itt valami erő működik, amit tudtam, hogy ez biológiailag, fizikailag lehetetlen, tehát itt valami erő van, és én soha többet nem csináltam, és mi lett a következménye? A legszentebb pillanataimban, már a megtérésem után is, mindig gonosz gondolatok jöttek úrvacsora előtt, úrvacsora közben, igehirdetés közben, sírtam, könyörögtem, imádkoztam, nem múlt el. És nem láttam a kapcsolatot, nem értettem. És magamat gyaláztam, hogy micsoda mocsok ember vagyok, pedig nem akartam gondolni semmire, hiszen nem akartam, és nem tudtam szabadulni. És egyszer elmegyek egy lelki gondozóhoz, egy életgyónásra, egy csendes héten, a 46 éves koromban, és akkor elmondom ezt a fájdalmamat, és akkor azt mondja a lelki gondozó, hát neked valami okkult dolgod volt. Mondom, nekem nem volt semmi. És akkor kötöttem az ebbet a karról, de nekem nem volt semmi. Nem magyar ez csak attól van. És akkor elkezdett engem szépen segíteni, ez nem volt, az nem volt. Egyszer csak az úr megsegítést eszembe jutott. Hát azt mondja, ez az. Testvérek, én ott bűnnek megláttam, megtagadtam, bocsánatot kértem az úrtól, mintha így elvágták volna. Azóta, már jó pár év eltelt, soha többet nem volt ilyenem. Soha többet. De nem lehet elsúnyintani, mert ez nem játék, ez az első parancsolat elleni legdurvább bűnök. Azt mondja az Úr, aki ilyet cselekszik, utálja az Úr. Hát akkor miért nem vallom meg bűnnek, ugye? Ugye? És sok ember ezért nem tud megtérni, és nem tudja, mi baja van. És gyötrődik évtizedeken keresztül ilyen butaságokon, mert az Úr elvárja. Lásd meg bűnnek, fogadd el, hogy a legdurvább bűn, az első és a nagy parancsolat elleni bűn. Kérj bocsánatot, tagadd meg, kérd az Úr szabadítását. És fogadd be őt, teljes a szabadítás. A legnagyobb mélységből, a Simon mágusnak is, mindenkinek. Csak annak nem, aki azt mondja, hogy nem. Másnak, mindenkinek teljes a szabadítás. Imádkozzunk. Drága Uram, ott olvasuk az igébe, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Köszönjük, Uram, hogy Te lerontod bennünk, és megszabadítasz teljes szabadságra. Te mondtad, Úr Jézus Krisztus, hogy aki itt a fiú megszabadít, az valósággal szabad. És áldalak, hogy teljes szabadságra szabadítottál meg. És áldalak mindazokért a drága testvérekért, akit megszabadítottál. Hiszen olyan egyformák vagyunk. Kit így, kit úgy csapott be az ördög. Bocsáss meg, hogy mi tudunk ebből is fiúsági kérdést csinálni. Ó, Uram, olyan szörnyűek tudunk lenni. Még az is hiúság, hogy eltakargatjuk a bűneinket, de hát előled hogy tudnám eltakargatni. Olyan jó, ha megmutatod, Uram. És hadd imádkozzunk úgy, mint Dávid király. Uram, vizsgáld meg a szívemet, a veseimet, hogy nincs-e bennem valami titkos bűn. Leplezze bennünket, Urunk, mindabban, ami nem tőled való. És add, hogy boldog örömmel tegyük le a lábaidnál, bocsánatot kérve minden sötétségünkért. És olyan jó, Uram, hogy Te azt mondod, hogy a tudatlanság idejét elnézte az Isten. Igen, még ez is olyan kegyelmes szó, hogy a tudatlanság idejét, mert sokszor így követtük el, Uram, ezeket a szégyenletes bűnöket, hogy teljesen tudatlanul, ostobán, értetlenek voltunk. És könyörülj mindenkin, aki még, akinek a szívében majd még felfedezel ilyet, akinek megmutatod, adj neki hitbeli bátorságot, hogy oda tudja vinni a Te szent véred alá, mert csak a Te véredért van bocsánat, Úrunk, és ezért áldunk és magasztalunk Téged, hogy teljes a bocsánat. Amen.
Amen.